Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel üdvözlök mindenkit. Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Ezt a kis szellemes bemondást, ezt esténként bemondom. Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem, hogy mindjárt megtaláltok. Ah, igen, akkor ezek szerint működik a live, ilyenkor egy kicsit mindig izgulok. Jó estét, kedves Mohamed, örülök, hogy itt vagy. Jó Gró Judit, természetesen neked is, már hirtelen 10-20 sokan vagyunk. Szervusz Marján Zsolt, örülök, hogy megint megtisztelsz, Négyesi Zsolt barátom. Drága Szilágyi Tamás, örülök, hogy itt vagytok mindannyian. Ha, már több mint 30-a vagyunk, kedves Toldi Éva, örülök. Mindenkit igyekszem köszönteni, akit feldob a masina. Molnár Dani, Charlotte, mindjárt a kérdésedre is válaszolunk. Kedves Emese, örülök, hogy itt vagy ma, és ma este is Siska Anna Mari. Szuper kis csapat gyűltött össze, itt van Ödön is, most már csak tényleg néhány Kulcsár Tibor például, kulcs szereplő hiányzik a társaságban. Jó estét kívánok mindenkinek. Sziasztok, kedves Sólyom Zsuzsi. Örülök, hogy itt vagytok. Csomó dolgunk van ma is. Először is kezdeném azzal, hogy megemlítsem ezt a szívemhez nagyon közel álló napot. Ma este a héber számítás szerint, hogy este kezdődnek a napok, szóval ma este kezdődik Jom Jerusalem, azaz Jeruzsálem napja. Ez egyike a izraeli állami ünnepeknek, ugyanis ma 53 éve, hogy a izraeli hadsereg visszafoglalta Jeruzsálemet a Jordán hadseregtől. És az imént azt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg azt a rövid kis kétperces videót, aminél minden, nem tudom, én mindig megkönnyezem. Ahányszor látom, amikor elhangzik az a mondat, hogy Harabait Beyadeinu, kezünkben a templomhegy, kezünkben a templomhegy, és megszólal a sófár hangja, akkor én egyszerűen mindig libabőrös leszek, és megkönnyezem. Szóval számomra nagyon kedves ez a nap. Nem egy vallási ünnep, természetesen, ugyanakkor azt gondolom, hogy mi az, kik hiszünk abban, hogy a Teremtő irányítja a világot, mi aki hiszünk abban, hogy a jó Isten vezérel minden történést, azt gondolom, hogy ez nem nincsen olyan nap, ami nem lenne vallási ünnep, úgyhogy Jom Jerusalem is az én szememben vallási ünnep, arról nem is beszélve, hogy talán 1967 májusában álltunk a legközelebb ahhoz, hogy eljöjjön a messiás legutóbbi időkben. Azt gondolom, hogy ez egy történelmi alkalom volt. Itt van a bátyám is Dublinból, szeretettel üdvözlök, szia bratyó, itt van a feleségem is a másik szobából. Kedves Ács Laci, örülök, hogy itt vagy. Most az mondom, amikor embereket áldoztunk fel falak miatt. Hát a hatnapos háborút hiába való áldozatnak apostrofálni, az teljesen értelmetlen. A hatnapos háború volt a legnagyobb győzelem az összes háború közül. Egy ilyen rapid sebességgel négy ország ellen nyert az izraeli hadsereg. Szóval ez elképesztő, ami csak azt mutatja, hogy a Teremtő áldása és kezemunkája kísérte mindezt. Úgyhogy embereket áldoztunk falakért, igen, embereket szoktunk áldozni ideákért, falakért, kövekért, házakért, igen. Senki nem szereti azt, hogy ember áldozattal jár, még jobb lenne, hogyha nem járna ember áldozattal, de hála Istennek nagyon kevés ember áldozattal jár. Minden élet drága, minden kioltott élet pokolian fáj mindannyiunknak, de azt gondolom, hogy ha valamiért érdemes meghalni, akkor azt hiszem, hogy talán egy ilyen ügyért az, de még egyszer, minden meggyilkolt katona hiánya máig hiányzik mindannyiunknak, minden meggyilkolt katona. Azt gondolom, hogy a testünk, mintha a testünknek egy része, egy testrészünktől szakadt volna el. Oké. Tehát ma este Jom Jerusalem, nagy nap ez a mai. Valaki kérdezte, két kérdés érkezett, az egyik, a zsidó, többször említettük ezt a témát, hogy ez a kérdésem tartozik a zsidó hagyományban, vagy azon belül a haszid irányzatban, mi az elfogadott menet egy zsidó párkapcsolatban? Ugyebár elméletben eljegyzés egyben van a házassággal, így az udvarlás részén mik az elfogadott szokások, az udvarlás kezdetétől mennyi udvarlási idő számít kósernak, mik a megengedettek udvarlás alatt, gondolok itt csókra például, ha válás történik, úgy tudom, ez nálad is előfordult, kell-e várni a következő udvarlásra, hogy van bevett hagyomány a papi törzs külön szokásain kívül? Hú, jó sok kérdés. Hát röviden, ahány ház, annyi szokás. Az ortodoxián belül, az ortodoxia egy széles spektrum, egészen a modern ortodoxoktól, talán a tradicionálisabb irányzatokig. Széles a spektrum, és sok minden különböző helyeken mások-mások a szokások. Ezek leginkább nem is feltétlenül vallási irányzat alapján változnak nagyon sokszor, hanem lakóhely szerint. Szóval más a divat, nem tudom, Bnei Brakban, vagy más a divat Kfar Chabadban, és más a divat Borough Parkban, Brooklynban, vagy Crown Heightsban, Brooklynban, vagy Williamsburgban, Brooklynban, vagy Monroeban, New York államban, vagy Floridában, vagy Kaliforniában. És más talán, mit tudom én, nem tudom, Jeruzsálem, nem tudom, Jeruzsálem belül is Measarimban, vagy Rehávián. Mégis az általánosan elfogadott, először is az eljegyzés, az csak manapság van együtt a házassággal, és nem mindenhol. Vannak olyan csoportok, vannak olyan közösségek, ahol az eljegyzést szándékosan, valószínűleg azért, hogy még több ünneplés lehessen bevinni a rendszerbe, azért az eljegyzést azt megtartják, és az esküvő csak azután, nem tudom, 1-2-3 hónappal. És akkor van egy külön ünneplési lehetőség. Más helyeken az eljegyzés az rögtön az esküvő előtt van, tehát a hupa, a sátor alatt való tényleges frigy kötés előtti percekben megtörténik az eljegyzés, össze vannak vonva az események. Mind a kettő létező szokás. Általában úgy szokott lenni, hogy a fiatalok, miután a szülők lecsekkolták egymást, és szeretnék elmondani egy nagyon fontos dolgot. Azt gondolom, hogy az a tény, hogyha fiatal párokat a szülők először lecsekkolnak, azaz a szülők, tehát mit tudom én, van egy kiházasítandó lányom, valakinek meg akkor körbenézek, és tudakolódok, a lány miben léte, vagy kiben léte iránt, érdekel a családja, érdekel, hogy honnan jött, érdekel, hogy milyen típusú gyerek, milyen iskolába jár, mik érdeklik, és a többi. És aztán, amikor a fiatal pár találkozik, akkor már az már átment néhány rostán, néhány szitán, például a szülőknek a szűrőjén. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó rendszer. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó rendszer. A 21. században is kiváló rendszer. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikusan jó rendszer, és el is mondom miért. Azért, mert egy ember és egy férfi és egy nő között, nyilván van szexuális vonzalom, vagy kell, hogy legyen szexuális vonzalom. És egy szerelem esetén mindenképpen szükségeltetik, és van is szexuális vonzalom. Azonban ez a szexuális vonzalom egyrészt ez együttélés során egy bizonyos ponton túl egy kicsit alább hagy, reméljük nem gyullad, vagy nem oltódik ki, de legalábbis alacsonyabb lángon ég, de ha nem is ég alacsonyabb lángon, a más prioritási helyen áll. Egy szerelem kezdetén, akkor a szexualitás az egy nagyon fontos dolog. Aztán 5 évvel később a szexualitás még mindig nagyon fontos dolog, de már nem a legfontosabb dolog. Már vannak más fontosabb dolgok is. És visszaszorul a második helyre, a harmadik helyre, a negyedik helyre, a ötödik helyre. Még mindig ott van a topban, de már nem annyira. És ugye amikor az általános, úgy tetszik, a vallástalan világban két fiatal találkozik, akkor az első dolog ugye nyilván ez a szexuális attrakció, az kell, hogy legyen. Aztán beszélgetnek, megismerik egymást, és így tovább. És így tovább, és az együttlét után, együttlét első, nem tudom, pár évében derül ki az, hogy valójában mit számít az, hogy ő milyen családból jött, hogy ez mennyit számít, hogy milyen családból jött, hogy annak a családnak milyen az értékrendje, hogy otthon milyen értékeket kapott, hogy milyen iskolába járt, és ott milyen értékeket kapott, ő maga miként gondolkodik, milyen filmeket szeret, milyen könyveket szeret, milyen zenét szeret, és így tovább. Ezek általában később derülnek ki. Lakva ismeri meg egymást az ember, ahogy szokták mondani. Ugye? És ilyenkor, ugye, amikor ez később kiderül, akkor a szexualitás, eddigre már a szexualitás egy picit háttérbe szorul. Most a válások, vagy a nem működő házasságok, azok jellemzően azért szoktak nem működni, mert a szexuális attrakció elmúltával, vagy háttérbe szorulásával, ezek az egyéb dolgoknak a minden egyébnek a fontossága kidomborodik, minden fontosabbá kezd válni, és jobban kijönnek az esetleges differenciák, az esetleges különbségek. A vallásos ebben, a sidduch rendszerben, amikor akkor az ezt a fajta előszűrést, ezt a fajta szűrőt, az elején még másodlagosnak, később viszont egyre fontosabbá váló dolgokat, ezeket a szülők már megpróbálják kihúzni a checklistről. Szóval megpróbálják kipipálni. Oké, akkor ez valószínűleg működ, és akkor utána, amikor a két gyerek már találkozik, a két fiatal már találkozik, az egyetlen dolog, ami hátra van, az a szexuális attrakció, hogy működik-e a dolog, vagy nem működik. Mármint megvan-e a kémia, a fiú és lány közötti kémia. Ez egyetlen dolog, ami igazából hátra marad, meg persze az, hogy megismerjék egymást, és így tovább, de nagyon sokat abból a checklistből, ami az elején egy fiatal nem is gondolna rá, hogy az később mennyire fontos, de aztán az életünk során rájövünk, hogy ez igazából marha fontos, ezeket a dolgokat pedig a szülők már előre kipipálják. Kicsit olyan, tudjátok, mi ez hasonlít? És azért gondolom, hogy ez egy jó rendszer, mert azt gondolom, hogy a manapság az internetes társkeresés, nem ajánlom senkinek, de nem ajánlom senkinek, azt gondolom, az internetes társkeresés az valami hasonló. Ez valami hasonló funkciót tölt be, ugyanis mi történik ott? Ott az történik, hogy természetesen amennyiben az ember őszinte, és őszintén megadja az adatait, és megadja, vagy az őszintén válaszol ott a kérdésekre, akkor én, amikor az interneten keresek egy lányt, vagy egy lány keres egy fiút, akkor megtud róla egy csomó olyan dolgot, ami eleve kizáró ok lehet, ha majd később derül ki. És akkor már tényleg csak az marad, amikor találkozol, hogy megvan-e a szex, megvan-e a kémia, megvan-e a szexuális attrakció, a szexuális vonzerő. Ezért azt gondolom, hogy a sidoch rendszer, a kiházasodó rendszer, az egy kiváló rendszer. Minden bizonnyal azzal, hogy relatív alacsonyak a vallásos közösségben a vállások száma, ez egyrészt persze attól azért is van, mert azért bizonyos tekintetben a közösségekben egyfajta billog az, hogyha valaki elválik, ez nem egy, bár manapság sokkal több a válás, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Amikor én Brooklynban éltem, az alatt a 10 év alatt relatíve kevés volt, az, mit tudom én, nem tudom, 5%, 3%, nagyon-nagyon alacsony. Ma már inkább azt mondják, hogy 15% körül van ugyanabban a közösségben. Szóval egyre, ahogy az a külvilág nyomása miatt, ugye az emberek egyre kevésbé veszik komolyan a házasság intézményét. Azt hiszem, hogy talán ez lehet a dolognak az oka. A dolognak az oka az lehet, hogy nagyon sokan úgy mennek bele egy házasságba, hogy legfeljebb majd elválok, ha nem működik, elválok. Tehát, hogy mivel ez az opció, ez ott lebeg, ez a menekülési út, ez a B-terv, ez ott lebeg az ember szeme fölött, ezért nagyon sokan nem veszik komolyan a házasságot, nem veszik komolyan azt a döntést, amikor beleugranak, és nem veszik komolyan annak a lehetőségét, hogyha egy kicsit valami elromlott, akkor azt esetleg megjavítsuk, és ne dobjuk ki. Erről korábban beszéltem, hogy ugye a modern társadalom mennyire ajnározza az újat. Vedd meg a legújabb telefont, vedd meg a legújabb autót, a legújabb laptopot, a legújabb iPad-et, a legújabb mindenből a legújabbad legyen, a legújabb modell. A cipőből, a ruhából a legújabb modell kell. És ezért őrületes pénzeket fizetsz. Ugye, mintha a tavalyival bármi probléma lenne. Korábban erről beszéltem egy alkalommal, amikor mondtam, hogy a zsidóság miért tulajdonít ilyen nagy jelentőséget az időskornak, meg az idősek tiszteletének. De tulajdonképpen szóval az igazság az, hogy az ember minden nap életében is beivódik ez a fajta mentalitás. Ez a fajta mentalitás, hogy ne küzdjünk, nem kell megjavítani, hogyha nem működik, akkor dobjuk el a fenébe. És ez borzasztóan rossz. A tradicionális zsidó családokban még működik annak a lehetősége, hogyha valami elromlott, akkor azt igyekszünk megjavítani. Jó? Valaki kérdezte, igen, azt mondja, úgy tudom, nálam is előfordult válás, igen, én is sajnos elváltam, mármint sajnos abban a tekintetben, hogy senki nem örül annak, hogy ilyen helyzetbe kerül. Mind az első esküvőm, mind a válásom, mind a második esküvőm természetesen a halaká keretrendszerében történt. Oké, szóval én azt gondolom, hogy ez... És akkor mit szoktak csinálni a fiatalok? Hát találkoznak egy párszor. Vannak modern ortodox közösségekben, nem tudom, 10-szer, 15-ször, 20-szor is akár, ultra, vagy egy kicsit, nem tudom, tradicionálisabb közösségekben, mert összesen, mit tudom, még 3-szor, 5-szor, 6-szor, és így tovább. Tehát attól függ. De az igazság az, hogy a fiataloknak, amikor találkoznak, már tényleg nem kell semmi koncentrálni, csak hogy megvan-e a kémia. Mert addigra már egy csomó mindent. És nem arról van szó, hogy a két szülő beszélgetett egymást, és nem mondta el a fiúnak, hogy mit beszéltek a lányról, tehát hogy mit lehet tudni arról a bizonyos lányról. Ez szó sincsen. Természetesen a két fiatal ugyanúgy involválva van abban a dolgokban. Úgyhogy én ezt őszintén szóval, és ezt minden őszintességgel már mondom, hogy ezt egy remek, remek rendszernek tartom, kiváló rendszernek. És a világ is e felé megy, úgy tűnik, hogy ez az internetes társkeresés, ez egy ilyen szerepet próbál betölteni. Hogy nem emberek nem tudom, egy diszkóban, a pultnál, a bárpultnál ismerkednek meg manapság feltétlenül. Ugye nem véletlen, hogy a munkahelyi kapcsolatok sem véletlenek. Azért lehetnek a munkahelyi kapcsolatok, mert sok időt tölt az emberrel a másikkal, és van ideje megismerni, mielőtt aztán kapcsolatba kerülnek. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon remek szisztéma. Második kérdés, azt tanultuk, hogy ha bármely számú társaságban együtt, és a tórai szavaival foglalkoznak, akkor Isten dicsfénye lakozik köztük. Akkor miért kell felsorolni külön-külön, hogy hány emberre vonatkozik? Egy nagyobb csapat embernek több előnye van-e ilyen tekintetben, mint ha csak egy ember volna? Ugye a kedves kérdező arra utal, hogy a misnában azt olvastuk, hogy ha három együtt eszik, akkor és Isten szavai köztük vannak, akkor és a tóra szavai köztük vannak, akkor a teremtő dicsfénye is köztük van, és akkor erre hozott a misnát említő Rabbi Simon hozott egy írásverset, majd azután jött egy már, tehát mi van akkor, hogyha ketten ülnek együtt, és mi van akkor, ha csak egyedül ülnek együtt, és mindegyikre van egy írásversünk, és mindegyik azt bizonyítja, hogyha két ember ül együtt, ha három emberrel együtt, vagy egy ember ül együtt, és ennek megfelelően nyilván, hogyha 24 ember ül együtt, akkor ott van a teremtő, mi szükség van ezt felsorolni? Miért nem lehet azt mondani, hogy már egy ember együtt ül, akkor ugye ez a kedves kérdező kérdése. Nagyon jó a kérdés. A kérdésre Salamon könyvéből lehet. Salamonnak példabeszédek könyvében van egy olyan mondás, van egy olyan passzuk, egy olyan passzus, egy olyan vers, ami azt mondja, Berov am hadras melech, a királyt, a nép, a nagy nép előtt illendő dicsérni a királyt. Szóval, ha a teremtőt dicsérjük, akkor minél többen vagyunk együtt, annál jobb. Egy ember is tud a teremtőnek hálaéneket zengeni, két ember is tud, meg három ember is tud. Egy minyánban még jobb, mint hogyha két zsidó együtt jobb, mint egy plusz egy külön-külön. És hogyha ha 50-en vannak együtt, az jobb, mint hogyha 10-en vannak együtt, és hogyha 100-an, azért, mert azt mondja az írásvers, Berov am hadras melech, minél nagyobb a nép, annál dicsőítőbb, annál dicsőségesebb a király. Ugye a teremtő nagyságát méltatja, ugye ezért, hogyha az embernek van lehetőség arra, hogy olyan helyen imádkozzon, vagy olyan helyen legyen, ahol emberek ezrei, emberek tízezrei vannak, és mindenki ugyanazért a célért van, azért mondom az együtt imádkozás, mert amikor együtt imádkozunk, akkor nem csak egy fizikailag vagyunk egy helyen, az egy dolog, mert egy futballstadionban is lehet egy helyen lenni, meg egy pop rock koncerten is lehet egy helyen lenni egy nagyon sok emberre, de hogyha az ember mondjuk a valamilyen Isten tiszteleten van együtt, nem tudom, 2000 ember, annak szívdobogtató érzése van, mert az a 10 000 ember az egy célért, és az a cél, az a Tóra ügye, az a cél a teremtő ügye. Egy célért vannak, mindenkinek a szíve egyként dobog, hogy ilyen nagyon stílusos legyek. És ezért említi a misna nem csak egy embert, és két embert azt akarja érzékeltetni, hogy minél több, annál jobb. Oké. Okay. Nos, idáig tartottak a kérdések, most pedig lássuk a mai tananyagot. Röviden, ugye át is ismételtük akkor, mit is tanultunk, hiszen erről volt szó tegnap. Arról volt szó tegnap, hogyha egy ember, ha két ember együtt ül, vagy aztán együtt étkezik, akkor köztük van a teremtő. A 11. misnánál, a 10. misna végén még volt egy olyan mondás, hogy misnánk a tegnapi tanulás végén, hogy volt egy olyan misnánk a tegnapi tanulás végén, hogy hát elnézést, teljesen ellapoztam. Oké, nézzük, a 6. misnánál járunk, elnézést, mindenkitől sűrű elnézést kérek. A 6. misnánál járunk. Rabbi Halafta ben Dosza azt mondja, Rabbi Halafta ben Dosza, aki Kfar Hananyából jött, ez volt a neve a településnek, onnan jött, egy Kfar Hananyából való ember volt ez Rabbi Halafta ben Dosza, aki a következőt mondta, Asarashi Yoshvimbe Oskin Betora, ha 10 ember együtt ül, ugye 10 ember a minnyán, 10 ember a közösség, onnan tudjuk ezt, hogy a Ábrahám történetéből, nem tudom, hogy hányan emlékeztek rá, amikor Ábrahám élete során A teremtő megjelenik neki, és el akarja pusztítani Szodoma és Gomorra városát, és akkor Ábrahám imádkozik Istenhez, és elkezd Istennel alkudozni, hogy ezt a gonosz várost ugyan elpusztított, de ha van benne 50 ember, akkor talán az 50 ember miatt érdemes megmenteni a várost. És akkor mondja Isten, hogy ha van benne 50 ember, akkor nem fogom elpusztítani. És akkor mondja Ábrahám, elkezd alkudozni. Mi van, hogyha csak 45-45-ért elpusztított? 45-ért se fogom, aztán 40-ért, 30-ért, 20-ért és 10-ért, és 10 igaz ember sem volt a Szodoma és Gomorra városában, ebben a közösségben. Úgyhogy, tekintve, hogy ott azt a szót használja a Tóra, hogy kahál, kahál az azt jelenti, hogy gyülekezet, vagy közösség, ezt a szót használja, ezért tudjuk, hogy 10 emberből áll egy közösség. A legkisebb, ugyanúgy, mint melyik a legkisebb egysége, az a kettő, ugye? Az egy az nem lehet sok, de a kettő az már lehet sok. Ugyanúgy a közösségnek, vagy a gyülekezetnek a legkisebb egysége az a 10 ember. Nos, tehát, ha 10 ember ül, és együtt, és a Tórán, és a Josué Volszkin Betórán, hogy és a Tórával foglalkoznak, a Tórával foglalatoskodnak, az nem azt jelenti, hogy elhangzik egy-egy kedves szó, vagy egy-egy tórai idézet, hanem ténylegesen a Tórával foglalkoznak. A Szok Betórá az azt jelenti, hogy a Tórával foglalkoznak, Tórában elmélyedni. Shchina shruya beinehem, akkor az isteni dicsfény rajtuk lakozik, se nem már, hogy mondva van, Elohim nitzav ba'adat el, Isten megtalálható az isteni gyülekezetben, az örökkévaló gyülekezetében. Éda, azt a szót használja, bocsánat, nem kahálta, ezt a szót használja az Ábrahámnál is, hogy Éda az azt jelenti, hogy gyülekezet, vagy közösség, ugyanúgy, mint a kahál. Elnézést, rosszul emlékeztem. Náinsa filuha misa, honnan tudjuk, hogy ha csak öt ember együtt van, akkor is köztünk van a shchina, se nem már, ahogy mondva van, veugudató al eretz yisada, egy Ámosz profétából idézett, hozott írásvers, és szövetséget megalapozta a Földön című írásvers. Umináina filuslósa, honnan tudjuk, ha meg csak három, akkor a Zsoltárokból hozunk egy idézetet, se nem már be kerev Elohim ispot, itt is ezt a szót használjuk, hogy kerev Elohim, Isten között, Isten közelségében leszünk elbírálva. Umináina filusnáim, honnan tudjuk, hogyha már csak ketten vannak, és foglalkoznak a Tórával, akkor ott az isteni dicsfény lakozik, se nem már, aznidabru jire hasem, is elireu, akkor beszéltek az istenfélő emberek egyik a másikhoz, vagy jaksev hasev, vagy ismá, és Isten meghallotta őket. Ez egy következő írásvers Malachi proféta könyvéből. És azt mondja utána a végén a misna, minájén se a filu echad, honnan tudjuk, hogy csak egy ember ül, és a Tórában elmélyül, és a Tórával elmélyülten foglalkozik, akkor a teremtő dicsfénye van jelen, se nem már, hogy mondva van, be holamakom, asher eszkiret smi, minden olyan helyen, ahol megemlítik a nevemet, avó elecha, oda jövök hozzád, vagy verachticha, és megáldalak téged. Vagy Mózes második könyvéből egy idézet. Bármilyen helyen, ahol megemlítik az örökkévaló nevét. Ugye, megint ugyanaz a gondolat, mint amit tegnap beszéltünk, és erre most nem is fogok emiatt sok időt tölteni, mert megemlítettem a salamoni idézetet. Szóval írásos bibliai bizonyítékunk van arra, ugye ezért hozza a misna szerzője Halafta ben Dosza rabbi Hanania falujából, ezért hozza ezeket az írásverseket példának, Zsoltárokból, Ámoszból, Malachiból, vagy a Tórából, azért hozza, hogy bizonyítsa, hogy bibliai ígéret ez egy isteni eskü, hogyha 10 ember együtt van, és a Tórával foglalkozik, akkor a teremtő dicsfénye van velünk, ami egyébként egy felelősség. Ez egy felelősség. Gondoljunk csak bele, ha egyedül ülünk és Tórát tanulunk, akkor ez micsoda felelősség tudni, hogy az isteni dicsfény itt lakozik, az isteni dicsfény velem van. Ezek az emberek mégiscsak egy kicsit viselkednie kell. Ugye ezért, hogyha az ember elmélyülten tanul, akkor illamos nem egy kisgatyába üldögélni, hanem egy kicsit felöltözni, picit megadni a tiszteletet. Nem kell mindig smokingot és nyakkendőt fölvenni, de azért illik megadni a tiszteletet. Oké, erről a misnáról azért nem fogok most tovább beszélni, mert hasonló a gondolat, hasonló az elgondolás, mint amikről korábban szó volt. A hetedik misna. Rabbi Elazar is bár Tota Omer. Rabbi Elazar bár Tota nevű faluból. Következőt mondja. Tenlo Michelo, adj neki az övéből, a neki, mármint Istennek. Tenlo Michelo, adj neki az övéből, se atá ve se lachselo. Mert te, és minden, ami a tiéd, az igazából az övé. Adj a Tenlo Michelo, adj neki az övéből, mármint a teremtőnek áldoz, abból, ami az övé, hiszen te magad, és minden, ami a tied, az úgyis Istentől van. Szóval az embernek kell tudni, hogy minden, amit elér az életben, az nem a keze munkájának a gyümölcse, az nem feltétlenül, persze az ember megdolgozott érte becsülettel, és akkor az természetesen jár neki, és az természetesen az övé, de azért azt kell tudni, hogy van fönt valaki, akinek a segítség, akinek a hozzájárulása nélkül itt a világon nem történhetne semmi. Úgyhogy ezért, hogy ennek a micváját, az adományozás micváját, a társadalmi felelősségvállalás kötelezettségét, az, hogy az ember a vagyonának egy részét jótékony célra használja, és segítsen azokon, akiknek nem olyan szerencsés a sorsuk, mint nekünk, ez egy tórai kötelesség, és egyike azon micváknak, amelyet már az ősatyáktól megkaptunk, ugye? Csak érdekességképpen, hogy a noahitáknak van 7 törvénye, tehát a nem zsidókra vonatkozó 7 parancsolata a Tórának, erről a blogban kétszer is írtam már, egyszer nem is olyan régen, és azután minden ősatya, mind a 3 ősatya, Ábrahám, Izsák és Jákob bevezetett egy-egy újabb micvát, és ezek közül az egyik, amikor Jákob menekült Ézsau elől, akkor megállt egy percre, és azt mondta Istennek, hogy ha túlélem ezt az egész kalandot, és lesz mit egyek, és lesz ruhám, amit fölvegyek, akkor mindenből, amin van, tizedet adok neked. Mindenből, amit megszerzek, amivel megjutalmazol, amivel bőkezően bán velem a Isten, azt én abból 10%-ot, tizedét visszafordítom. Ugye ez a tizedadás kötelezettségének az eredete, mert aztán később a Tóra természetesen ezt kicsomagolja, majd miután az egész zsidó népre ez kötelező lesz. De a tizedadás parancsa ez egy rendkívül ősi kötelesség, amire akar figyelmeztetni bennünket az, hogy amit elértünk, azok a javak, amelyek a birtokunkba kerültek, ezek nem pusztán a kezünk munkájának az eredménye, a kezünk munkája mindösszesen a teremtő akaratának egy eszköze volt. A teremtő akarata a teremtőtől jön, minden javunk és minden jussunk, ami van. Ezért nem bánhatunk vele egyrésztről felelőtlenül, másrésztről nem bánhatunk vele kényünk és nem bánhatunk vele kizárólag kényünk és kedvünk szerint. Van egy bizonyos rész, amelyet kötelesek vagyunk adni. Ez 10%, ez legalább 10%, ez a mai világban is így van. Korábban, amikor még állt a Jeruzsálemi templom, akkor voltak különböző adók, amelyeket minden zsidónak be kellett fizetni, a kohanitáknak, tehát a papoknak, illetve a levitáknak, meg a szegényeknek és az árváknak, voltak tizedek, meg volt minden, vagy második tized, meg volt egy csomó ókori adó, amelyek ma már a szentély hiányában nincsenek, viszont helyette a szentély óta is rabbinikus törvény, hogy a jövedelmünknek, minden jövedelmünknek a 10%-át jótékony célra kell fordítanunk. Az, hogy mi ez a jótékony cél, ezt mi magunk dönthetjük el, az ember mérlegeljen, hogy milyen, mi az, ami számára fontos, vagy mi az, ami azt gondolja, hogy megfelel a jótékonyság kritériumának, és akkor az ember ezeket különböző módon tudja átadni. Ugye az egésznek még egyszer az elgondolás mögötte, hogy az embernek a java az nem az övé. A Misna is azt mondja, te magad is istené vagy, és minden, ami neked van, az is istené. Szóval az ember nem bánhat önkényesen a pénzével. Az is igaz, hogy a Talmud egy helyen maximumot szab az adományozható összegnek, szóval azt sem akarja a Talmud, hogy a rabbik, a judaizmus nem akarja azt, hogy az ember minden vagyonát eljótékonykodja. Ugye nem azért adta neked is. Mit tudod te, hogy miért adta neked Isten? Miért téged szemelt ki Isten arra, hogy ezek a javak, ezek a tieid legyenek, másnak meg még annyias, másnak pedig ne legyen annyia. Ugye ennek biztos mindenképpen, vagy minden bizonnyal a teremtőnek jó oka volt erre, ezért az ember nem adományozhatja el, és van egy maximum határ, ez a javaidnak a 25%-a, az egynegyede, amit jótékony célra fordíthatsz. Most, hogyha még többet akarsz adni, arra megvannak a lehetőségek, de az ne adomány formájába ad, azt készíts, mit tudom én, csinálj egy olyan befektetést, amelynek a kamatából vagy a hasznából jótékony célra fordítasz. Ez például egy kiváló lehetőség, amikor azt mondod, ez talán még jobb lehetőség, mint hogyha például van neked, nem tudom, 10 millió forintod, odaadod valamelyik jótékonysági célra, tudom én, egy zsinagógának, vagy odaadod egy jesivának, egy iskolának, és így tovább, vagy szegényeknek, árváknak, és így tovább, de az sem biztos, hogy rossz ötlet, hogyha van 10 millió forintod, akkor azt befekteted, és annak a hasznát, és akkor megmarad még a 10 millió forint is, és azt persze minden hasznát esetleg a szegények, vagy annak az adott célra írod. Sajnos a világon, ezt talán korábban sem volt így, de most egész biztos, hogy így van. Annak dacára, hogy ilyen jólétben az emberiség soha nem élt, a világtörténelem során soha nem volt ilyen jólét, ilyen általános jólét, zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt, és ebbe az egész világot beleértem. Ennek dacára, vagy talán ez talán pont emiatt, vagy ezzel párhuzamosan, sajnos számtalan intézmény és egyéb célra lehet adományozni, és kell is adományozni, az embernek mérlegelnie kell, ebben, hogy milyen célra ad. Ebben a halaká, a zsidó vallásjog is mutat némi irányt, például előnyt élveznek azok a jótékony célok, amelyek mondjuk az embernek a lakóhelyén vannak. Tehát például a helyi jesivát, vagy a helyi zsinagógai közösséget, vagy a helyi, nem tudom, bármilyen helyi célt elsősorban támogatni kell, és csak azután kell támogatni valami messzi célt. Ez az egyetlen dolog van kivétel, egyetlen dolog képez kivételt, ez pedig a Szentföld. Minden, ami Izraelben van, az elsőbséget, akár még a helyinél is legalább egyenrangú lehet. De az biztos, hogyha miután kiadakoztad magad, nem tudom, Budapesten vagy Magyarországon, akkor utána a második kötelező hely, az biztosan a Szentföld. Sajnos még egyszer vannak bőségesen intézmény és egyéb dolgok, amiknek kell fordítani. Az embernek tudnia kell, hogy minden, amilyen van, az nem az övé. Ezt megőrzéssel kaptuk, a teremtő, a pénz, a jómód, a gazdagság, az egy kihívás. Az egy kihívás. Kérdés, hogy mit kezdesz vele. Ha öncélúan használod, akkor az biztos, hogy nem ezzel a cél alatt. A teremtő meg akarja nézni, hogy mit kezdenél azzal a sok pénzzel. Hogy erre szoktuk viccesen mondani, hogy bárcsak tesztelne engem is a jóisten, hogy mit csinálnék, nem tudom, 10 millió dollárra. Való igaz. Én is szeretném bebizonyítani a teremtőnek, hogy kiállom a próbát, és becsületesen kiállom a próbát, és jó célokra fogom használni a pénzt, és nem fogom elkótyavetjelni, meg elinni, meg nem tudom mi mindent csinálni. Oké. Jó. Hembe Dávid, hú, mert ugye a Dávid, és akkor fölhoz Elázár Rabbi egy idézetet a Zsoltárok könyvéből, hiszen minden, ami tőled ered, és a te kezedből adunk neked. Minden tőled ered, és a te kezedbe adunk neked. Ugye, Vechembe Dávidomér, ki mimchákol, umiátchene tánulach. És a te kezedből adunk neked. Szóval, amit adunk, az is a tied. Szóval nem, maximum visszaadjuk neki, visszaadjuk a teremtőnek. Visszaadjuk. Ugye, és nagyon érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy Istennek adunk, akkor tulajdonképpen mit csinálunk? Azokra a célokra adunk, amelyeket Isten priorizál. A szegények megsegítése, az árvák megsegítése, ezek mind olyan célok. A tanulmányi intézetek megsegítése, a templom közösségek megsegítése, ezek mind olyan célok, amelyeket Isten ezek szerint favorizál, vagy priorizál, mondjuk azzal szemben, hogy vegyél magadnak egy új cipőt. Ami szintén nagyon fontos néha, hogy az ember vegye magának egy új cipőt, de csak azután, hogy az ember teljesítette a kötelessége. Jó. És nagyon érdekes, még mindig a hetedik misnában vagyunk. A hetedik misna azt mondja, Rabbi Jákob Omer, Jákob Rabbi mondja, nem a filmbeli Jákob Rabbi, hanem a misnai Jákob Rabbi. Rabbi Jákob Omer, ame halech baderech, aki megy az úton, vesone, és tanul, Mavszik, mimisnatove omer, és aki abba hagyja a tanulást, és azt mondja, Mánáé, ha ilánaze, milyen szép ez a fa, Mánáé, nirhaze, milyen szép ez a mező, vagy ez a felszántott mező, Málé, lafhakatúv, akkor az írásvers mondatik rá, ki ilumit hájefbe nafsú, mint aki a lelkével felel. Szóval, ha az ember az úton utazik, és a Tóra szavaibra koncentrál, ugye a Tórát tanul, de megtorpan a Tóra tanulásban, és azt mondja, hogy ó, milyen szép ez a fa, milyen szép időnk van, mindjárt esni fog, milyen szép az a virág, bármi hasonló, az az életével felel. Ugye a Tóra tanulás, Azért mondja a Misna, a leghíresebb Misna kommentel a Bártenuda szerint, azért mondja a Misna ezt a, azért választja Rabbi Jákob ezt a, ezt a példát, hogy azt mondja, hogy milyen szép ez a fa, vagy milyen szép ez a mező, ugye azért mondja ezt a példát, mert ezek tipikus olyan dolgok, amik miatt az ember megszakja, amik az ember föltekint a könyvéből, vagy, vagy a tanulásból, ugye? De nem csak, természetesen nem csak erről van szó, hanem hogyha bármilyen profán, az ember valami fontos dologgal foglalkozik, Tórával foglalkozik, tanul. Az ember valami fontos dologgal foglalkozik, és azt megszakítja valamilyen profán, valamilyen súlytalan dologgal kapcsolatban, akkor az, akkor az életér fel, akkor az életében felel. Mit jelent az, hogy az életében felel? Eltékozolja a jövő világot, eltékozolja a túlvilági jussát. Erről van szó, hogy amikor azt mondja, hogy az életében felel. Hogy elpazarolja az életét. Elpazarolja az életét a haszontalan dolgokra. Most, nagyon érdekes, hogy a Misna nem azt mondja, nem olyan példákat hoz Rabbi Jákob, hogy mit tudom én, valaki tanul, és akkor egyszer csak felsír a gyereke, és akkor nem tudom, odaadja neki, visszaadja neki a cumit a szájába. Nem ilyet mond Rabbi Jákob, mert természetesen Rabbi Jákob is jól tudja, hogy ezek legitim okok arra, hogy az ember megszakítsa a tanulását. Vannak legitim okok arra, hogy az ember megszakítsa a tanulását. Erről korábban beszéltünk, nagyon fontos az, Kvai Timla Torá, ugye úgy írta, a Pirkei volt az atyák tanítás az első fejezetben. Az ember szánjon időt a Tóra tanulásra. A leghelyesebb az az, hogyha az ember azt mondja, akármennyi idő is legyen ez, 5 perc, 10 perc, fél óra, 1 óra, 1 nap, tök mindegy mennyi, azt mondja, én azt az 1 órát, azt erre szentelem, és ha törik, ha szakad, nincs olyan fontos dolog a világon, amivel én ezt megszakítom. Ez egy fantasztikus dolog. Akkor tud az ember igazán elmélyedni. Hogyha mindig talál valami kibúvót, mindig talál valami kifogást, milyen szép ez a fa, hú, milyen jó időnk van, hú, most túl meleg van, azért nem tudok tanulni, most túl hideg van, azért nem tudok tanulni, most fáradt vagyok, most túl fel vagyok pörögve, bármi is legyen, kifogást mindig lehet találni. Szóval az ember priorizáljon, az ember hozzon határozott döntéseket azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami az életben igazán fontos. Rabbi Jákob sem mondja azt, hogy ha valaki Tórát tanul, és nem tudom, eszébe jut, hogy most már mennie kell dolgozni, akkor ne menjen dolgozni. Erről szó sincsen. Munka kötelező, munka fontos. Nem azt mondja, senki nem kívánja meg az embertől, hogy napi 24 órát tanuljon. Erről szó sincsen. Bár vannak emberek, akik a híres litvániai rabbik, Rossi Sivéka, jesivák vezetői, elvárás az, hogy valaki legalább napi 18 órát tanuljon. Ugye a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozásban a Tóra tanulás 2x8 órát legalább elvisz, de inkább 18 órát, és akkor marad 6 óra alvásra, evésre, társas érintkezésre és minden másra. Ez meg lehet. A Lubavitcher Rebbe ilyen típusú életet élt. Legalább egy nap tizen. És mi az, amiből általában ezek a nagy rabbik milyen dolgokból vesznek el leginkább, hogy honnan tudsz elcsenni egy pár percet, honnan tudsz elcsenni egy fél órácskát, egy órácskát, honnan tudsz elcsenni? Az alvásból. Az alvásból. Szóval Lubavitcher Rebbe például nem igen aludt ágyban. Sok rabbi van, aki nem igen aludt ágyban. Én magam szerencsés voltam New Yorkban, még találkoztam a nemrég elhunyt Skuleni Rebbevel, aki egy igazi angyal volt, és egészen fantasztikus szent ember volt. Olyan szent ember volt, képzeljétek el, olyan kisugárzása volt, egy pici bácsika volt, már akkor is volt, vagy 88 éves, most halt meg tavalyi évben sajnos. Olyan bácsika volt, amit hogyha láttál imádkozni, ha láttad a Skuleni Rebbét imádkozni, mert én sokszor láttam, akkor amikor őt nézted imádkozás közben, akkor nem volt semmilyen kétséged afelől, hogy van-e Isten vagy sem. Ne, semmilyen kétséged nem volt. Az ember úgy beszélt Istenhez, mint egyik ember a másikhoz. Számára Isten valódi, nagyon valódi volt. Valódi volt, nem elképesztő. És vannak ilyen emberek, vannak ilyen figurák. Na, ő például sosem aludt ágyban, legalábbis nem az utóbbi sok évben, ezért sokszor imádkozás közben is elaludt, nagyon édes volt. A smá mondás, ami normálisan egy zsinagógában, nem tudom, tart két percet, három percet, ha valami nagy rabbinál van, akkor talán 5 percet is eltart, nála sokszor eltartott 20 percet, fél órát, mert elbóbiskolt közben, így lehajtott a fejét, elbóbiskolt, és akkor így kellett a közösségben, voltak emberek, akik beköhögtek, és akkor mindig fölébredt, akkor kicsit folytatta, aztán megint szegény, mindig elaludt. Okay. Aki tehát a Tóra tanulás kötelezettségét, aki tehát valamit, ami fontos az életben, azt el fecsérli fölösleges dolgokra, az a lelké, az az életével felel, a lelkével felel. Mit jelent az, hogy a lelkével felel? Még egyszer, egyrésztről azt jelenti, hogy az üdvösségével, a túlvilággal játszik, az üdvösségével játszik, másrésztről pedig azt jelenti, hogy az élete nem minőségi élet. Erről korábban is beszéltünk. Vannak emberek, akik nagyon sokat él, nagyon sokáig vannak ezen a földön, és nagyon keveset élnek. És vannak emberek, akik rövid ideig vannak a földön, és nagyon sokat élnek. Vannak emberek, akik, nagy Isten, 30-40 éves korukban már meghalnak, de olyan sok mindent csináltak, tudom én, Dávid király 70 éves volt, nem kifejezetten volt fiatal, de nem volt túl öreg sem. Mai mércével mérve nem mondanánk öregnek. Salamon 52 évet élt. Salamon király 52 éves korában halt meg, és 52 év alatt mi mindent volt képes elvégezni. Vannak emberek, ma is vannak. A Baal Shem Tov 36 éves korában halt meg, a haszidizmus alapító, és fantasztikus tudós volt. 36 éves, de ma azt mondanánk rá, egy taknyos kölyök. Ugye? Szóval az idő, erről korábban is beszélünk, az idő az egy nagyon demokratikus dolog. Egy nap mindenkinek 24 órából áll a kérdés, az, hogy ki mit csinál az a 24 óra alatt. Nem az a, szoktam, viccesen szoktam mondani, amikor tanítok is valaki, és egy tanítvány késik az óráról, akkor azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy mennyit késel, hanem az, hogy miről maradsz le, hogyha késel. Nem az a lényeg. Ha nem történt semmi, akkor késhetsz fél órát is. A kérdés az az, hogy miről maradsz le, amikor késel. És ez igaz az életre is. Nem az a kérdés, hogy mennyi időt élsz, hanem az a kérdés, hogy az alatt, az idő alatt, amit élsz, az alatt mit csináltál? Az alatt milyen feladatokat végeztél? Van, aki 20 év alatt, 20 éves koráig sokkal több mindent csinál, mint más 80 éves koráig. És ez hatványozottan igaz, amikor olyan dolgokról van szó, amikor nem csak fizikai produktivitásról van szó, hanem valami, ami az örökké valóságnak a része, hanem Tóráról van szó, Isten szolgálatról van szó. Azért kerülöm azt, hogy valami vallási dologról van szó, ezt a kifejezést, mert nincs a világon olyan, ami nem vallási dolog. Szóval nincs, ugye arról beszéltünk a judaizmusban, mindenre van szabály, mindenre van halaká, hogy hogyan kell, mint kell, nincs olyan, ami nem vallási kérdés. Az alvás is vallási kérdés, a vécén levés is vallási kérdés, minden az életben, a munka is, a szórakozás is, a nyaralás is, minden vallási kérdés. Nincs olyan, ami nem vallási kérdés. Nincs olyan, olyan dolog, amiért ne a Tórához kelljen fordulni tanácsért. Ne a rabbikhoz kelljen fordulni tanácsért, ne a bölcseinkhez kelljen fordulni tanácsért. Oké, idáig jutottunk ma este, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok, remélem nem okoztam nagy csalódást, holnap pedig a 8-as Mishnánál fogjuk folytatni, várom addig is a kérdéseket, nagyon szép estét mindenkinek, vigyázzatok magatokra, legyetek egészségesek, lazuljunk, de azért tartsuk be a karantén, mármint az alapvető szabályokat, és akkor Isten segít mindannyian egészségesen, vészeljük túl ezt az egészet. Holnap este 8 órakor, nem, holnap este nem találkozunk 8 órakor, mert péntek van. Legközelebb vasárnap este 8 órakor fogunk találkozni. Még egyszer ma este Jom Jerusalem, Jeruzsálem napja, fantasztikus nap. Holnap szombat van, holnap kezdjük olvasni Mózes 4. könyvének első szakaszát, Bamidbar szakaszt, az első népszámlálás, pardon, nem az első, de az egyik népszámlálás a Tórában. Úgyhogy mindenkinek kívánok boldog szombatot, Shabbat Shalom, Good Shabbos, kellemes, boldog, békés szombatot. Nem zsidó testvéreimnek meg kívánok kellemes pénteket, vagy vasárnapot, vagy egyáltalán hétvégét. Kívánom, hogy mindenki tartalmasan töltse a hétvégét, és akkor vasárnap este találkozunk Isten segítségével. Szép estét mindenkinek!